Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét, úgy, ahogy ezt egyházunk a mai vasárnapra kijelölte. A Rómaiakhoz írott levél 12. fejezetében az első 5 verset olvasom a következőképpen. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújításával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek. Ne gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnatok kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves testvérek, karácsony ünnepe után, illetve a karácsonyi ünnepkör lezárta után Pál apostol egy olyan csapás vonalat indít meg nekünk, amiben azt kellene valahol felismerni, meg a helyre tenni, hogy karácsonykor megjelent Krisztusban a világ világossága, és nekünk ezt a világosságot nem csak meglátnunk kellene, hanem bizony azt is hagynunk kellene, hogy ez a világosság bennünket formáljon, bennünket megváltoztasson, és általunk ez a világosság tovább ragyogjon. Nagyon sok minden van ebben a Páli igében. Én most hadd szorítkozzak az első 2 versre a mondandóm kapcsán. Az első, ami talán sokaknak megüti a fülét, vagy a szemét, ha olvassa az igét, az az okos Isten tisztelet kifejezés. Kérlek titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat. Milyen az okos Isten tisztelet? Ha van okos Isten tisztelet, akkor van buta Isten tisztelet is. Nekünk manapság az eszközeink okosak, én is ilyen okos kütyüműcsivel a zsebemben járkálok mindenhova. Meg vannak okos órák, meg táblagépek, meg épülnek az okos otthonok. Lehet, hogy ide a templomba is kellene még egy-két érintőképernyő, meg projektor, meg nem tudom, hangtechnika, fénytechnika, internet csatlakozási lehetőség. De azt gondolom, hogy Pál apostol inkább arról beszél, hogy nem eszközöket kellene csatlakoztatni ilyen-olyan hálózatokra, hanem a lelkünket kellene csatlakoztatva tartani okosan az Isten szent lelkéhez. Kérlek azért titeket, testvéreim, Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat. Odaszánás. Én azt veszem észre magamon, hogy az én keresztény életem nagyon sokszor, kedves testvérek, ott bicsaklik meg, amikor ennek az odaszánásnak a következményeivel szembe kellene nézni. Hogy az Isten igéje az nem csak megszólít, az nem csak felüdít, hanem onnantól kezdve, hogy az ember tényleg komolyan veszi a kereszténységét, onnantól kezdve ő változik. És fel kell vállalni bizonyos felelősségeket és kötelezettségeket, amit egyébként le lehetne rázni magunkról a lelkiismeretünk elaltatásával, de onnantól kezdve, hogy az ember odaszánja magát az Istennek, egész egyszerűen sikerileg képtelen rá, és mégis olyan sokszor ez kellemetlen. Ez sokszor olyan nehézségeket ad, hogy vannak olyan erkölcsi irányelvek, onnantól kezdve, hogy az ember tényleg komolyan veszi a hitét, ami alapján lehet, hogy olyan dolgokat nem tud támogatni, vagy olyan dolgokat kell esetleg megkérdőjelezni, amit az ő közvetlen környezete viszont csinál, meg folytat, meg a szerettei alapvetően benne vannak ezekben a dolgokban. Odaszánás. Az odaszánással az ember vállal egy kötelezettséget is, és ez sokszor változtat is rajta. Hogyan tudom én odaszánni magamat? Mennyire kell odaszánni magamat, ugye? Tehát, hogy mit is jelent az, hogy szánjátok oda magatokat, hogy heti 1 órám legyen az Istenre, vagy minden nap 10 percem legyen az Istenre, vagy hogyan működik ez a hétköznapokban? Én azt gondolom, hogy az odaszánás, az napi szintű odaszánás egy életen keresztül. És ezzel már lehet vívódni. Mert ez azt jelenti, kedves testvérek, hogy elköteleződünk az Isten mellett. Elköteleződünk a megváltás evangéliuma mellett. És szerintem a 21. századnak úgy alapvetően van egy válsága az elköteleződéssel kapcsolatban. Nagyon nehezen köteleződünk el. Az olyan nehéz, olyan sokszor taszító, olyan hagyjanak engem békén velem, miért kell még ezt is megcsinálnom jellegi történet? Milyen alapon várják ezt el tőlem? Nem szeretünk elköteleződni. És akkor a következő mondatokban senki ne keressen vádat vagy erkölcsi ítéletet, mert nem az a célom ezzel. Ne ítélj és ne ítéltess. Ezt nagyon fontosnak tartom, de ha egy picit kívülről ránézünk a társadalmunkra, akkor tényleg azt látjuk, hogy az elköteleződéssel vannak problémáink. Kicsit normalizálódtak a vállási statisztikák talán az elmúlt esztendők során, de még mindig kriminálisan sok a vállás. Miért? Egyre több az olyan kapcsolat, ahol még eljegyzésig sem jutunk el, mert az már elköteleződés. Nagyon sok gyerkőc születik úgy meg, egyébként azért, hogy megszületnek, hála Istennek, félreértés ne essék, hogy a szüleik így együtt is vannak, meg nem is. És tényleg nem vádolni szeretnék senkit, mert itt szeretném vastagon megjegyezni a zárójelben, hogy minden emberi élethelyzet mögött állhatnak olyan indokok, amikre mi kívülről nem fogunk rálátni. Én most csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy egyre több az ilyen helyzet, és az valamit mutat. Az valamire kinyitja az ajtót, és ne ítéljünk el senkit, mert az nem a mi feladatunk. A mi feladatunk az, hogy szeressük azt is, akivel nem értünk egyet. De hogy az elköteleződéssel vannak problémák. Az nagyon nagy élményem volt a nyáron az, hogy eskető lelkésze lehettem egy kedves volt osztálytársamnak, és volt egy ilyen hirtelen összehozott osztálytalálkozó az esküvő kapcsán. És bárhogy is számolom, pont 15 éve volt a nyáron, hogy leérettségiztünk, úgyhogy elég rég láttuk egymást ügyösségben utoljára, és jókat beszélgettünk, de úgy megütötte a szememet az a tény, hogy a egykor 28 fős érettségiző osztályból hármunknál van gyermek. Pedig már mind túl vagyunk a 30-on, sőt a kerekítés szabályai szerint bennünket most már felfele kell kerekíteni, ma holnap itt a 40. Miért? És akkor beszélgettünk ott az osztálytársakkal, meg a baráti körrel, ismerősökkel, és én arra még nem állok készen, még nem állunk úgy anyagilag, most még egy kicsit élni szeretnék, summázom a jött véleményeket. És azon gondolkodtam, hogy egyébként a saját tapasztalatom az, hogy a gyerekvállalásra felkészülni nem lehet. Ha az anyagiakat nézem, akkor sosem fogok úgy állni anyagilag, mert mindig lesz az emberben még valami, amit teljesíteni szeretne, mondván, hogy az majd a tökéletes társadalmi biztonságot meghozza. Az élni szeretnék, meg nem tudok mit kezdeni, mert két gyerek mellett tökéletesen tudok élni. Teljesen más élményeket kapok két gyerek mellett, mint két gyerek nélkül kaptam előtte. És így azon gondolkodtam, hogy ez már elköteleződés, és lehet, hogy ez a baj. Onnantól kezdve, hogy az ember szülő, onnantól kezdve nem csak magáért felel, az élete nem csak róla szól, hanem szól bizony arról a gyermekről is, vagy azokról a gyermekekről, akiket fel kéne nevelni. Nem csak tartani, meg etetni, meg ruházni kellene őket, hanem nevelni. És az már elköteleződés. És kedves testvérek, hogyha ilyen problémáink vannak az emberi kapcsolatainkban, és látjuk magunk körül az embertársainkat is, hogy hogyan küzdenek ezekkel a dolgokkal, párkapcsolatban, baráti közösségben, gyermekvállalás, gyermeknemvállalás kapcsán, és tényleg ne ítéljünk el senkit, meg ez nem arról szól, hogy most akkor innen a szószékről forró vízként ráönthetem a tutit bárkire, nem. De hogyha látjuk ezeket az elköteleződésben jelenlévő problémákat, akkor ne higgyük azt, hogy nekünk az Isten kapcsolatunkban ez nem fog problémát okozni. Ha az emberi dimenzióban probléma, akkor az az Isten kapcsolatban is probléma lesz, és fordítva. Mert ez mindig összefügg. Az Úr Jézus nem hiába tanítja az egyetlen egy imádságot, úgyhogy mi atyánk, amit ő tanít. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Nem az enyém, nem a tied, nem az övék, a miénk. Nem hiába küldi ki kettesével a tanítványokat. Nem hiába mondja azt, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűltek. Egyedül nem lehet kereszténynek lenni. Vannak remeték, tudom, elvonultam, biztos nagyon sok mindent megértettek, meg volt szabad idejük az Istennel foglalkozni. Nem tudom, hogy mire jutottak, mert az az igazság, hogy aztán ugye azt nem osztották meg velünk. De közösségben tudunk igazából keresztények lenni. Gyülekezeti közösségben. Hívő közösségben. Most azt, hogy a gyülekezet mérete mekkora, az elhanyagolhatunk. Kérdés, legalább legyen 2-3 fő. De gyülekezetben tudunk keresztények lenni. És az megint elköteleződés. Az, hogy az ember vasárnap eljön a templomban, az már elköteleződés. Hát a jelen tanuláson reggel 6-tól a Tesco is nyitva van, lehet menni shoppingolni. Nyitva vannak szórakoztató ipari létesítmények is, oda is el lehet menni. Mégis vállaljuk, hogy ide jövünk, és ez már elköteleződés. Elköteleződés az Isten mellett, elköteleződés a gyülekezet mellett, és ez bizony dolgozik bennünk. Nagyon sok mindent változtat meg azt, hogyha az ember az Isten mellett elköteleződik. Én azt gondolom, hogy nagyon sok szerepe van egy embernek, amit az élete során felvállal. Vagyunk mi emberek, munkatársak, a családon belül, anyák, apák, nagyszülők, gyermekek, édesanyák. Ha valamit kihagytam a felsorolásból, az kifelejtés volt, és véletlenül se higgyék azt a testvérek, hogy bármilyen egyéb szerepet kisebbnek tartanék, amit most itt nem soroltam fel. Nem gondolom azt, hogy ezektől a szerepektől függ a kereszténységünk. Azt viszont gondolom, hogy a kereszténységünktől függ az, hogy ezeket a szerepeket hogyan töltjük be. A munkahelyünkön, a civil életünkben, a családunkban, bárhol. Az okos Isten tisztelet az nem digitalizált, hanem megharcolt. Az odaszállásnak ezeket a vívódásait felvállaló Isten tisztelet. Ami ragaszkodik kitartóan a megváltójához, akkor is, hogyha mélységekbe kell alászállni az emberi élet dimenziói között, meg magaslatokra kell felmenni. Ne igazodjatok ehhez a világhoz, hanem változzatok meg az értelmetek megújulásával. Kicsit azt érzem, hogy Pál apostol olyan kedves atyai pofonokkal terelget bennünket. Mi az, hogy ne igazodjunk ehhez a világhoz? Hát ebben élünk. Elmegyek a postára feladni a csekket, nem mondhatom azt a postásnak, hogy vatikáni valutával fizetnék, az Isten fizesse meg. Hát akkor csak kell már valahogy igazodnom ehhez a világhoz. És akkor itt jön ennek a gondolatnak, azt gondolom, a csapdája. Mert hogy a világhoz nem igazodó keresztény, kedves testvérek, meg a világgal harcoló keresztény, az nem ugyanaz. Amikor Pál arra szólít fel bennünket, hogy ne igazodjatok a világhoz, akkor burkoltan azt próbálja meg elmagyarázni, hogy igazodjatok a Krisztushoz. Az legyen az origó. Ne evilági tájékozódási pontokból építsétek fel az életeteket, azok bármikor megszűnhetnek, azok bármikor átkerülhetnek máshova. Egy társadalom bármikor összeomolhat, emberi dimenziók szerint, ez amikor éppen delelőjében van a társadalom, meg csúcsomod, akkor sosem hisszük el magunkról, de kedves testvérek, a római birodalom sem úgy oszlott fel, megbukott meg, hogy ütemezve volt, hogy akkor Krisztus után 470 valami, ott megbukik a nyugat-római birodalom, mindenki készüljön. Az rájuk szakadt. Meg a nagy gazdasági válság sem úgy tört ki 1929-ben, hogy be volt írva a naptár, hogy akkor elindul. Vagy a 2008-as recesszió. Ezek bármikor megváltozhatnak. A Krisztus, mint origó, viszont nem. És a Krisztushoz való igazodás, az pontosan azt jelenti, hogy nem ezekből a külső tényezőkből próbálok építkezni, hanem abból. És ez valójában arra mutat rá, hogy innentől kezdve valóban lesznek konfrontációk a világgal. Egy hívő keresztény ember nagyon sok mindenhez nem fog asszisztálni, nagyon sok mindent fog megkérdőjelezni, de ezt nem úgy, hogy akkor kiegyenesíti a kaszát, és neki megy a rendszernek, hanem szeretettel és megbocsájtással fordul ahhoz a bűnös világhoz, aminek egyébként ő bűnös emberként a tagja, csak van megváltója. A világhoz való nem igazodás, az nem egyenlő a világgal való harccal. A világgal harcoló keresztény az az, aki megfeledkezik az Isten szeretetéről. Aki fogja az Isten törvényét, és így ostorként csapdossa minden utcasarkon, hozza a másikhoz, hogy ez is bűn, meg az is bűn, meg ezért is pokolra jutsz. És közben megfeledkezik arról, hogy ne ítélj, és nem ítéltetsz. Megfeledkezik arról, hogy az Istennek nem csak törvénye, meg igazsága van, hanem van neki szeretete is. És hogy fölöttünk sem csak a törvényével áll meg, hanem a szeretetével is. És hogy áldozatot is hoz szeretetből. És akkor Pál apostol még tudja fokozni ezeket a szeretetteljes atyai pofonokat. Nekem van egy nagy küzdelmem ezzel a páli római levéllel. Ez pedig az, hogy azt írja Pál, hogy ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával. És hogyha valaki felcsapja a görög új szövetséget, akkor azt fogja látni, hogy az eredeti görög szövegben Pál apostol a metamorfózis kifejezést használja a változásra, ez a teljes átalakulás, amit környezet ismeret órán, meg biológián tanultunk, hogy a hernyóból hogyan lesz lepke. És mennyire izgalmas, hogyha tényleg az ember egy picit végig kíséri ezeket a hernyó életeket, ha van erre lehetőség, akkor egyébként sokszor fejben összerakni sem tudjuk, hogy még ha meg is értjük a folyamatot magát, hogy hogy lesz abból a zöldes, barnás, szőrös, irisztaként mozgó, undorító valamiből, az a szép színes szárnyú lepke. Hogyan lesz abból a terményemet, meg terméseinket, meg a farügyeket elrágó, a egyébként kártékony élőlényből, az a lepke, ami utána a beporzásban meg segít. És hogy mennyire nem tudunk nélkülük létezni, csak úgy zárója bejegyzem meg. És akkor ez még nem mindegy, mert hogyha a metamorfózisnak a különböző jelentését az ember elkezdi átnézni, akkor ez nem csak arra szólít fel bennünket finoman, hogy akkor kis hernyóim tessék bebábozódni a Krisztusban és váljatok lepkévé, ami már önmagában véve is sokszor lehetetlen feladat emberileg nézve, hanem ezt a kifejezést használja a közettan is, és ez egy nagyon izgalmas szituáció, mert a kőzetten azt mondja, hogy szilárd kőzetek magas hőmérsékleten megfelelő idő alatt, illetve relatíve magas hőmérsékleten megfelelő idő alatt, megfelelő nyomáson kristály szerkezetű anyagokké válnak. Például a homokkőből kvarcit lesz, ami az üveggyártás alapja. De én szeretném ebből a definícióból megragadni azt, hogy nem csak egy relatív magas hőfokon, hanem azt, hogy nyomás alatt kristály szerkezetűvé válnak. Át tudják engedni a fényt. Vagy vissza tudják azt megfelelően verni. Tudom, hogy nagyon sokan a lelki béke miatt jönnek a templomba, és nagyon jó helyen keresik, akik a lelki béke miatt jönnek a templomba, de egy ideje már érik bennem az a gondolat, hogy a Krisztustól kapott lelki béke, amire ő maga is meghív bennünket, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik meg vagytok fáradva, az nem egy nyugalmi állapot, amiből bennünket nem mozdít ki az Isten. Az egy olyan állapot, ahol a feszültségeinket lecseréli. Azokat a feszültségeket, amik bennünket nyomnak, meg nyomasztanak, meg összepréselnek, azokat olyan feszültségekre cseréli, amivel az ember úgy mer kimenni a társadalomba, és utána a kegyelem meg az irgalom eszközeként mer jelen lenni hétköznapi emberként. És ez nem egy nyugalmi állapot, hanem ez annak a boldogsága, hogy az én igám könnyű. Hogy lecseréljük a világ nyomását arra a nyomásra, ami bennünket valami teljesen más irányba tud elmozdítani. És nagyon sajnálom, hogy egy igehirdetésben konkrétumok terén nem tudunk erre kitérni időhíján, bár ha a testvérek ráérnek este 8-ig, akkor én nagyon szívesen beszélek itt, csak akkor meg fogunk fagyni. Hiába a padfüttés. Ez egy igehirdetés keretein belül nem biztos, hogy a konkrétumokra ki tudunk térni. Az már inkább a lelki pásztori beszélgetéseknek a helye, meg a bibliaóráknak a helyszíne, meg a az ilyen-olyan kötetlenebb gyülekezeti alkalmaknak a lehetősége, ahol a keresztény életünk élettapasztalatát is tudjuk cserélni, és nem annyira zárt liturgikus keretek között vagyunk, mint egy Isten tiszteleten. Éppen ezért az igehirdetést csak egyetlen egy dologból szeretném zárni. Nem a magam gondolataival, hanem szeretettel újra Pál apostollal. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújításával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, Te elhívtál bennünket a Te követésedre, és azt is tudjuk, hogy Te kísérsz bennünket. Mégis ebben a követésben sokszor olyan könnyű meginogni. Annyi kísértés van, amire könnyebb lenne hallgatni, ami kényelmes megoldást adna, ami a lelki ismeret elaltatásával látszat nyugalmat biztosítana. Annyi bűn van, ami sokszor az emberben is gáncsot vet. De Te mégis erre hívtál el bennünket, és amikor mi jobbra-balra kacsingázunk, akkor Te mégis a Golgotára hívsz vissza. Vezess fel bennünket oda. Hogy tudjuk nézni azt a szeretetet, ami nem csak emberré lesz, de áldozatot hoz, és ami bennünket nem csak arra hív, hogy meghalljuk, fogyasszuk, a magunkévá tegyük, hanem merjünk változni általa, ahogy a homokkőből is kvarcit lesz. És aztán áttengedi a fényt. Lehet, hogy a mi életünk kvarcit lapjai kicsit porosak, koszosak, hiszen ott vannak a mi kis bűneink, a mi kis gáncsvetéseink, a mi kis tévedéseink. De formálj bennünket, helyezd bennünket nyomás alá, hogy egyre több fényt tudjunk ne csak befogadni, hanem áttengedni belőled. Amen.